Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Szabó Máté színész, akit köszöntök. Szia!
Szia! Sziasztok!
Nagyon sok szempontból tudunk beszélgetni. Színházról, filmről, szinkronról, saját produkcióról. De kezdjük az elején.
Kezdjük!
Kezdjük azzal, kecskeméti gyerek vagy, hogyan kerültél a színház közelébe? Már gyerekként
egyszer csak a helyi újságban, a Petőfi Népében volt egy felhívás arra, hogy gyerek szereplőket keresnek induló zenés előadáshoz a színházban. És hát érződött az én affinitásomon, hogy a színpad nem fog távol állni tőlem, akkor még ezt nem tudtuk így ennyire pontosan, de már ott volt a zene, ott volt a tánc, ott volt az éneklés, a dobolás, ez az amaz gyerekként is az életemben. És akkor édesanyám szólt, hogy van-e kedvem elmenni együtt? Hát mondom, hogyne, persze. Na, több se kellett. Megcastingoltattak, ugye, hogy ezt akkor még nem nagyon használtuk ezt a kifejezést. Szóval a szereplő válogatáson bekerültem, és Böszörményi szerepét megkaptam a Légy jó, mint halálikban, ami egyébként egy zicser a Misi után szerintem. És az első próbán, na, ott elment a kedvem az egésztől, mert Dömötör Zsuzsa néni volt a zenei vezető, és ő rendkívül szigorú asszony, amit egyébként azóta már tudok, hogy nyilván így is kell a színházban, nincs demokrácia, de ezt akkor 12 évesen ott hirtelen megtapasztalni, megélni, átélni és ezzel együtt élni, ez nem volt könnyű, és akkor én mondtam anyukámnak, hogy én akkor ezt itt be is fejeztem, és én nem szeretnék többet jönni, és akkor azt mondta anyu, hogy jó, ő nem fogja erőltetni, de menjünk el még egy próbára, jó, hogy mégse egy próbából vonjunk következtetést, és akkor a második próbán meg, ott meg megkaptam azt a szérumot, ami még mindig tart, úgyhogy ott...
Az emlékeztetőt.
Hát ott valószínűleg igen. Ott egy ilyen
órugás nyit. Történt valami, ami azt mutatta, hogy lehet, hogy tud ez nagyon jó is lenni.
És szinte biztos, hogy csak ez az egyetlen alternatíva.
Ha, tényleg?
Aha. Onnantól így valahogy nem is volt kérdés, hogy zeneiskolába jártam, zene óvoda, zene általános és zenei gimnázium, tehát...
Jó, a zene az akkor valahogy van otthonról.
Gondolom, igen, valahogy vénásan, vagy nem tudom. A színház az, hát most állítólag nagymamám volt valaha egy színjátszókör tagja, vagy nem tudom, de hát ilyen alapon akár az újságkihordó is lehetett, tehát nem feltétlen. Onnan datálódik ez, de hát a fene tudja, lehet, hogy van valami ilyen nyoma is a dolognak. Úgyhogy ez a színházi világ, ez nagyon, nagyon behúzott. A reflektor, a bársonyfüggöny, a takarás, a jelmez.
A mások élete?
A mások élete, a valami létrehozása, a szórakoztatás, az örömszerzés, ez így valahogy nagyon, nagyon megtetszett, meg hogy egy kicsit különlegesebbnek éreztem magam az átlagtól, ettől, hogy én színházban játszom, vagy játszhatok. És akkor az volt az egyetlen feltétel, hogy a tanulmányi eredményem nem romolhat. Ezt kikötött az iskola is, mert hát azért 12 évesen ott 6., 7. tájékán az ember, amikor mondjuk nem jár be napokon keresztül az iskolába, nem puszta jókedvéből, meg nem azért, mert beteg, hanem mert ő neki más dolga van, hát azért az fura, na, szóval mind az osztálytársak körében, mind egyáltalán, de hál' Istennek jól vették, a suli is jól vette az akadályt, én is jól vettem, tényleg nem romlott a tanulmányi eredményem, úgyhogy nagyon, nagyon megszerettem ezt az egészet. Ma már, ugye hát azért azóta eltelt kerek 30 év, és ma már azért hozzászoktam tenni, hogy ez addig is volt szép ez a pálya, amíg én ennyit láttam belőle. Tehát a reflektort, meg a vörös függönyt, meg hogy a szüleim sírnak a harmadik sorban, és könnyek közt tapsolnak nekem többek között.
Aztán a nagy színészek mellett ott vagy a tapsrendben.
Bálványok és ideálok között.
Van olyan, aki nagyon nagy hatással volt rád?
Hát majd, hogy nem azt mondhatom, hogy a Kecskeméti, az akkori Kecskeméti Katona József Színház, mint olyan. Tehát sorolgathatnék most neveket a Pál Attilától, a Csombor Terézen át, a Sirkó László, a Latabár Árpi, de úgy valahogy úgy az egész egyben valamitől nagyon, nagyon jó feeling volt, és nagyon jó érzés volt ott játszani, meg amikor elkezdenek ezek a fajta bálványok is ideálok, akiket az ember nagyon istenít, elkezdik kollégaként kezelni a 12 éves, 13 éves srácokat, akkor az, meg amikor megérzed azt is, hogy tulajdonképpen tényleg kollégák vagytok, mert attól, hogy én gyerek vagyok, attól ugyanolyan fontos eleme vagyok ennek az előadásnak, mint ő, aki már 30-40 éve a pályán van. De ezt ő is tudja, én még nem tudom, csak kezdem kapizsgálni, hogy húha, de hát ha én itt nem mondom el a szövegemet, akkor neki nincs mire mondani. Ha én nem jövök be, akkor... Tehát, és akkor úgy megérted, hogy te lehetsz ugyanolyan fontos, vagy ugyanolyan fontos 13 évesen is, mint ő 43 évesen. És amikor ez partnerségre talál, akkor az egy szuper jó érzés, úgyhogy...
És miért mondtad, hogy addig volt jó, amíg csak ennyit láttál belőle?
Utána elkezdenek kidőlni a csontvázak a szekrényből. Tehát kiderül, hogy ez nem azért van így, ő nem azért játssza a főszerepet, ő nem azért szerződtette a színház, mert amiről te azt hitted, hogy amikor így, és ez nyilván minden minden szakmánál igen. Így van bizonyára, tehát pontosan. Nem mindig a legjobb sebészből lesz az osztályvezető, vagy mit tudom én, tehát anélkül, hogy bármelyik szakmát így most gorcsú alá venném, de amikor ezt elkezded így észrevenni, meglátni, tapasztalni, amikor mondjuk évekig ülsz a takarásba, és azt nézed, hogy melyik szerepeket játsszák el előtted mások, amire egyébként te alkalmasabb lennél. És akkor próbálod keresni az okát, hogy de vajon miért? Vajon miért nem én, és miért ő? Amikor ő mondjuk nem énekel olyan jól, nem táncol olyan jól, mint amennyire szerintem én igen, de megpróbálni azért nyilván a normális talajon maradni önértékelésileg, meg nem most magamat mindenki fölé emelni, és akkor csak puffogni azon, hogy miért nem én játszok mindent, nyilván nem így van, de amikor hallod, hogy ott egy kicsit gigszer, ha látod, hogy nem ütemre lép, akkor miért ő játssza azt a zenéset, miért nem én, aki tudok ütemre lépni, aki mondjuk nem énekelek hamisan, stb. És akkor vagy kapsz rá magyarázatot, vagy nem, tehát vagy kiderül, hogy ja, hát azért, mert a...
De egyébként ilyenkor benned van az, hogy ezt megkérdezd? Vagy magadban forrongtál sokat inkább?
Hát, sokat forrongtam inkább magamban, mert nem voltam abban a helyzetben, hogy utána menjek, vagy nem biztos, hogy az igazságot hallottam. Hát lehet, hogy kaptam egy kifogást, jaj, azért, mert az most vagy igaz volt, vagy nem. És igazából nem is ezt fejtegettem, hanem csak annak láttam a hátrányos oldalát, hogy én nem fejlődöm, nem... Ez egy olyan gyakorlati pálya, aminek alapjait el lehet sajátítani itt-ott-ott, mondjuk elméleti szinten nagyon halványan, 10%-ba, és utána ezt gyakorolni kell. Tehát, de gondolom a favágás is ilyen, tehát elmondhatom, hogy így vág be az éket, de hát ha te nem tudod bevágni az éket, és nem tud gyakorolni, akkor oda ne, vagy oda se neki. Szóval nagyon sokat kellett volna gyakorolni, vagy kellett gyakorolni, és ha az ember nem kapja meg ezeket a lehetőségeket, akkor egy kicsit olyan kedvetlenné válik, és hát én is abból a fényemből vesztettem már ezeknek a dolgoknak köszönhetőleg, ami 30 évvel ezelőtt bennem volt, és azt mondtam, hogy nem csak ide nekem az oroszlánt is, hanem a Tisbétől az összes mesteremberen át mindent, amit el lehet játszani. De hát azért a világ az nem így működik.
Hát igen, de ezért azt lehetett volna ideje korán kiégés is, és ezért is vagyok kíváncsi, hogy a kamaszkorban, meg a fiatal felnőtt korban, amikor azért tényleg ott van a lázadás, meg az ide nekem az oroszlánt is, és ha már akkor is láttál ilyeneket, akkor nem volt-e benned az, hogy valami másfelé fordulj?
Érdekes módon ez nem.
Pedig el nem hagyod a terepet.
El nem hagyom a terepet, pedig volt úgy mondjuk, mit tudom én, majdnem 2 évig, hogy nem volt színház az életemben. Tehát akkor elkezdett a szinkron egy kicsit bekúszni, akkor műsorvezetés, tévézés, ez az amaz, de a színpad nem volt. És akkor pont édesanyám még tették fel a kérdést, hogy na de hát Mátéka, hát mégiscsak színésznek tanultál, erre tetted fel eddig az életedet, voltam 20-akárhány éves. Hát hogy akkor... De hát mondom, értem, anyu, csak szóval ilyen körülmények között, vagy minden áron, vagy sattara-tattara, szóval nem. Úgy látom, hogy többet veszítek vele, mint amit nyerek, és én beleteszem magam 100 000-rel, 100%-on bizonyítok, nem tudom, és mégse én, hanem ő, akkor nincs több kártya a kezembe, amit szívesen játszanék ki, hanem már csak olyan ütőkártyaim lennének, amiket meg nem teregetnék ki, így aztán... És aztán az élet valahogy így megoldja, mert azután a másfél év szünet után egyszer csak csörgött a telefon, hogy mi lenne, ha mennék, ide-oda számítanának rám, nem tudom. És akkor úgy az ember megérzi, hogy na, akkor itt most van egy váltás, akkor innen el, és akkor itt fölállunk, és akkor megyünk tovább. És aztán így, hála Istennek, beestek olyan szerepek az ajtón, meg az ablakon, amiket nagyon szeretek, és amik már... amik többet adnak, mint amit elvesznek, mert azért szóval rendkívül sok lemondással és kompromisszummal jár ez a pálya. Tehát rendkívül sokkal. Tehát a hétköznapi ember, a néző, a felhasználó, a nevezzük bárminek, elképzelése nincs arról.
És a, milyen területeken jár ez sok lemondással? Tehát megalkuvással, a folyamatos önmagad felülbírálásával?
Is. Például most közelegnek az ünnepek. Mondjuk 10-12 éven keresztül nem volt karácsonyom. Tehát december 24-én este szabad volt, 25-én ültem a vonatra, és mentem föl, mert délután előadásom volt, este előadásom volt, 26-án délután este előadásom volt, 27-től 31-ig előadásom volt, 31-én előadásom volt, és mondjuk másodikán előadásom volt. Na most azt mondja, hogy jó, de hát ez mi? Hát azt szereti, amit csinál. Oké, csak mondjuk a töltött káposzta mellől, én nekem föl kellett állni délben, vagy 10-kor, vagy nem tudom, és szegény drága nagymamámnak pufogtam mindig, hogy de hogy lehet, és ki az, aki karácsonykor, mondom, a családnak színházjegyet vesz, mert a...
Rengetegen. És egyébként igen. Nagyon jó dolog nagyon ebben jó a dolog. Két ünnep között elmenni, és így kiszakadni, van. És akkor ti dolgozzatok.
Így van, csak én ugye a másik oldalon vagyok, tehát én megállok a színpadon két ünnep között, amikor én is a családommal szeretnék lenni, és velük szeretnék pihenni. Na mindegy, ez nem panaszkodás, csak hogy például ilyen ilyesfajta áldozatokkal jár. Akkor mit én 10-től 2-ig próba van, este 6-tól 10-ig próba van, vagy előadás. Na most azt is tudjuk, és ez mit sem változott az elmúlt 30-40 év alatt, hogy pusztán a színházból megélni nem lehet. Na most, ha az ember 10-től 2-ig, meg 6-tól 10-ig el van foglalva, akkor 10 óra előtt marad egy órája, 2, meg 2 és 6 között, mondjuk utazást ezt azt tamaszt levéve, újabb 2,5-3 órája marad pénzt keresni. Na most akkor reggel is kell dolgozni, délelőtt kell egy kicsit a szenvedélynek hódolni, amire elvileg az életemet tettem föl, és a hivatásom bár élni nem lehet belőle, délután is kell egy kicsit pénzt keresni, és este meg kell mutatni, hogy én mit próbáltam délelőtt. És ezt hosszú-hosszú éveken keresztül csinálja az ember. És persze, és akkor most lehet azt mondani, de hát a közönség világos, és a közönségért van ez az egész. De magát a tapsot nem tudom kenyérre manifestálni, tehát nagyon jól esik, hogy szuper, de kiukadtabb cipőm, hiába tapsolnak meg tegnap este rendkívül sokan 1500-an egyszerre, nem ad nekem hónap senki egy pár cipőt, amit meg, szóval, és akkor ezek is ennek
millió. Súlyozni, igen, millió. Meg, hogy csak közben meg nem tudnál a taps nélkül élni, szóval, hogy igen. Itt azért vannak, igen, értem, vannak itt erős függőségek.
Meg anélkül az örömszerzés nélkül, tehát amikor az ember kidolgoz, bemond egy poént, egy viccet, egy jó szituációban jól foglal állást, és azt a közönség értékeli, és bepisil a nevetéstől, az egy jó érzés.
Abból tudsz táplálkozni.
Igen, meg abból kénytelen is vagy. Igen, úgyhogy az nagyon vagány. Tehát nem tudnék már szerintem semmi más csinálni. Pont a Covid volt az az időszak, amikor elkezdtem én is azon gondolkodni, hogy na most akkor oké, tehát most nincs színház, most nincs szinkron, most nincs semmi, akkor miből fogunk élni? És hát sok minden eszembe jutott, de igen, azért is becsapós ez a dolog, mert ezt csak úgy lehet csinálni, ha az ember tényleg 100%-kal ide figyel. Tehát nem tudok félállásba taxisofőr lenni, és félállásba színész. Meg még egy kicsit keramikus is. Hanem vagy színész vagyok, vagy nem vagyok színész, kész. Na most ráteszed, fölteszed rá az egész életedet, teljes mértékig megélni rettentő nehéz, vagy nem is lehet belőle, tehát valamit még kénytelen vagy vállalni mellé, viszont hosszú éveken keresztül kell ezt csinálnod, hogy kialakítsd a kapcsolataidat, hogy kialakuljanak, hogy tudjanak rólad, hogy egyáltalán eszébe jussál bárkinek, hogy tatara-tatara. Tehát mire oda kerülnél, hogy na most elegem van az egészből, csinálok mást, addigra már kicsit idős vagy, viszont nagyon sokat tettél bele addig, azt már kár lenne kidobni az ablakon, azt a belefektetett munkát, energiát, időt, alázatot, lemondást, akármit. Ezért ott maradsz. És akkor vagy megkeseredsz, nagyon, erre kell szerintem nagyon vigyáznunk, főleg ilyen 40-50 tájékán, hogy az embernek el ne menjen a kedve az egésztől, vagy újra és újra megújulni, és újra valami olyan csillagot találni az égen, amit lehet követni, és akkor azután menni, vagy nagyon hinni magadban, meg a szerencsétben, meg a sorsodban.
Pont erre gondoltam, hogy elkezdted mondani a Covidot, hogy egészen addig, amíg a Covid nem jött, addig nem is volt szerintem olyan időszak, hogy felmerült volna, hogy egy színész mi más csináljon. És nem azért, mert persze az, hogy ki, hogy jön meg ebből, az nyilván relatív, és ahogy te is mondtad, ez nem egy egyenes út, de az, hogy erre szükség van, ez soha nem volt kérdésed. A világháborúkba, az óvóhelyeken is előbb-utóbb az emberek valamilyen módon elkezdték egymást szórakoztatni, ha más nem történeteket meséltek. Tehát, hogy egyszerűen hozzánk tartozik. Igen. Egyedül a Covid volt az, amikor ugye fizikailag is el voltál zárva mindenkitől, de ott is ugye világhálónak hála azért, aki nem tudta magát visszafogni, az csinálta ott ami neki kedves volt, és aki meg akarta, azt fogyasztotta, de azért az nem ugyanaz, mint nem, amikor nyilván. együtt lehetnek az emberek, és van ennek egy hangulata.
Meg összeadódnak azok a fajta energiák, amiket... Tehát mi is például az egyik ilyen produkción kapcsán, de bármelyik produkciót említhetem, amikor egy sportcsarnokba mondjuk bemész délután 4-kor, hideg van, kies az egész, de már fölépült a színpad, mert ott van a tánckar, mert nem tudom, oké. És este 7 órára beül 2500 ember, egy pillanat alatt beleheli, fölfűti az egész területet, és megszólal az első akkord, és mindenki vesz egy levegőt, az úgy valami. De ugyanúgy egy kis teremnél, ahol bemész délután 4-kor, még egy lámpa se ég, majd 7 órára beül az 55 néző, és egyszerre összeadódnak az energiák. Fantasztikus dolgokat lehet átélni. Pro és kontra lenne a nézőtéren is, és fönn a színpadon is, és ezekből, ahogy te is mondtad, lehet táplálkozni, és kell is. Egész más, mintha leülök egy világhálón közvetített színházi előadás elé, lyukas zokniba, kicsit kényelmetlenül az íróasztalnál ülve, mondjuk a kutyán fejét simogatva, de nem tudok egyértelműen oda koncentrálni, és nincs meg a feeling, nincs meg az attitűd és az a millió, ami körbe kell, hogy vegyen engem, hanem kicsit ide figyelek, kicsit oda is figyelek, hopp, lejárt a mosógép, akkor kiszaladok, kiveszem a mosást, nem, már nem tudok úgy visszakapcsolódni bele, szóval, na, tehát persze van B megoldás ilyen esetre, de azért a színházban ott szerintem személyesen jó jelen lenni.
Hát igen, és akkor ezt megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor ez üres, és be se lehet tenni oda a lábad. Egyébként te hogy emlékszel erre, hogyha most így, mint egy rossz álmot, azt mondom, hogy föl kéne idézni? Igen, hát most már lassan 4 éves történet ez.
Képzeld el, hogy most lehet, hogy ez is furán fog hangozni, vagy meglepő lesz. A lehető legjobbkor jött. És olyan zsúfoltság volt a fejemben, testemben, lelkemben, mindenhol, hogy mert tényleg előtte való fél évben minden héten elhangzott már a mondat, hogy fú, de elég most már, fú, de elegem van, fú, de sok, fú, de sűrű, fú, de... És egyszer csak azt mondták, hogy na, holnaptól nem mész sehova. Úristen, tényleg? Lehet olyat, hogy nem megyek most sehova, nem megyek ide, nem... Úgyhogy előtte szereztük meg a mi kis kutyánkat, Sheldont, aki egy gyönyörű Dobberman kutyus. Nem sokkal előtte lett egy cicánk, tehát a nagy nyertesei voltunk mi a Covid, meg ez a két állat, aki velünk elkezdte lehúzni az életét. Úgyhogy rettenetesen jókor jött. Persze az első hónap után, amikor a bankszámlára nem érkezett meg 0 forint se,
igen,
akkor azért az ember úgy odaült a párjával az étkező asztalhoz, hogy na jó, oké, rohadt jókat sétálunk itt délelőttönként az erdőbe, meg szóval szuper, de hogy majd akkor hogy tovább. És akkor nyilván ment az ötletelés erről arról, de alapjába véve nagyon jókor jött tájmilag, ha lehet ezt mondani, és egy kicsit átértékelt ezt, azt, amazt. Mind munkákat, mind belefektetett energiát, mind mindent. Bár én is, ha valamit elkezdek és csinálom, akkor szeretem 100%-on csinálni, mert csak annak van értelme. Itt mielőtt elkezdtük a beszélgetést, ugye pont veled is beszéltünk arról, hogy tehát ha az ember elkezd valamit, akkor csinálja jól, mert ugyanannyi energia nem jó csinálni, meg jól csinálni, de akkor inkább jó legyen, mint hogy nem jó. Így aztán végül is egy ilyen megmentő időszak volt a Covid. Persze, amikor már tényleg hónapok óta nem lehetett játszani, és nem volt az embernek bevétele, akkor az egy kicsit meredekké tette a helyzetet, de például akkor lehetett a szinkron felé is fordulni, mert a szinkron stúdiók is leálltak jó pár hétre, viszont aztán akinek otthon volt kis stúdiója, vagy ki tudott alakítani magának egy kis stúdiót, akkor egy-egy munkát meg lehetett csinálni otthonról, és akkor azt be lehetett küldeni a stúdiónak, a stúdió összerakta, megcsinálta a magyar verzióját, és akkor úgy ment egy-két műsoradásba, tehát azok voltak azok a mentőövek, amik végül is életben tartották ezt az egész produkciót.
Na, ez fontos is, mert én a szinkronra ki akarok térni, aha, hiszen abban neked azért van jó néhány munkád. Akkor zenélünk és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szabó Máté színésszel. Maradjatok ti is, főleg te, anyukám.